Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Nógrád vármegye északi peremén, a szlovák határ közelében járunk. Várak, várromok, kőszirtek, kőbányák és vadregényes erdei útvonalak hálózzák be a mesés bazalt vidéket. A Medves-fennsík kapuja eresztvény, Salgótarjánból közúton 15 perc alatt elérhető. A látogatóközpont turisztikai információs pont, mellette játszótér, mesterséges tó és számos innen induló, különböző nehézségű, tematikára felépíthető túraútvonalak várják a kirándulókat. Innen indulunk mi is. Felkeressük a néhány éve átalakított és új feladatot kapott Dornyai házat, az erdő mélyén megkeressük a Zagyva folyó forrását, majd ellátogatunk a Salgóbányai geocsodák házába. Kísérőm Kollár Norbert, a Novohrád-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezető helyettese lesz. Tartsanak velünk!
A 20-as években volt a helyi turisztikai kínálatnak a központja, innen indultak a túrák, a sífutók.
Ez ilyen turistaház volt.
Turistaház volt, egészen a 70-es, 80-as évekig működött. Mellettünk volt egyébként az eresztvényi lesiklópálya, valamint sífutópályák, aminek a nyomai a mai napig is láthatók. Gyakorlatilag ez volt a központja, azóta is visszasírja a helyi turisztikai élet az itt elfogyasztott babgulyást.
Innen is indul egy ösvény, egy erdei túraút is, a sárga.
És a piros romjelzés, tehát innen nagyon könnyen megközelíthető az északi oldalon a Salgóiver. Egyébként talán ez az egyik legszebb megközelítési módja.
Tájékoztató tábla a Dornyai ház környéke.
Jelöli például a középbányatavat, a madárparkot. Tehát, hogyha itt a Dornyai ház környékén, vagy a madárpartnál az irányító táblát megnézi az ember, akkor a környékbeli látnivalókat a térképen beszámozva, kis fotóval láthatja. Tehát nagyon jól el tudjuk irányítani egyébként a turistákat. Ennek egyébként tervezzük egy 2.0-ás verzióját, hogy van most már ez a természetjáró alkalmazás, abban elkezdtünk túrákat tervezni, és akkor ki fogunk helyezni ilyen QR kódokat is, hogyha már hát ugye a 21. században vagyunk, 2026-ot írunk, most már sokan használják ezeket az alkalmazásokat, és hogyha arra a QR kódra rámegy a kedves turista, akkor mindjárt az adott túrára, összeállított túrára fogja őt vinni, és az alkalmazás pedig végig fogja vinni azon a túraúton, amit mi megtervezünk neki.
Van egy fogadótér, ahová beérkezik a látogató.
Kis büfével is felfrissülhet az ember. Az első látogatótér egy Mustó galéria. Mustó János felvidéki gyökerekkel rendelkező festőművészünk, akinek a művei sajnos csak reprodukciókba, de itt a helyszínen láthatók. Nagyon vibráló színekkel dolgozott a festő, egy érdekes stílusa van.
És gyakran örökített meg a táj elemekből részleteket.
Akár a Salgóvárat, akár a Somoskői vár megjelenik.
Luca széke sorozat.
Luca széke sorozatát láthatjuk a másik kis teremben, a Mustó galéria két teremre tagolódik. Itt inkább a grafikákat, linómetszeteket, a másik térbe pedig a festményeinek a reprodukciójuk láthatjuk.
Ez állandó kiállítás?
Ez állandó kiállítás, ez egy interreges pályázatban jött létre. Az emeleten pedig foglalkoztatókat találunk, puzzle színezők a gyerekeknek, memóriajáték, szintén a Mustó művekre alapozva, valamint felvidéki festőknek a szintén reprodukcióit.
Kívülbelül nagyon szépen megújították ezt a házat. Régen, amikor még turistaház feladatát látta el. Volt itt szállás is?
Volt szállás is. Egyébként az emeletén megmaradt egy ilyen szoba, ahol olyasmi berendezés van. Hát nyilván nem teljesen olyan, mint itt az 1920-as, 30-as, 50-es, 80-as években, de jól mutatja ezt a dornyai szoba a kis vaskályhájával.
Lavor van, vaságy, kicsi asztal, egy szenes kályha, és még a szenes láda is itt van a lapátokkal. Akkor használták, amikor valaki erre járt, túrázott.
Igen, plusz és a Kárpát Egyesület túraszakosztályának itt is volt egy központja.
Itt a Salgó Menedékház eredeti terveit láthatjuk, és az eredeti fotót, hogy hogyan nézett ki, próbálták visszaállítani. Tehát ez a terméskőfal jó része megvan.
Jobb oldalra pedig lesz majd egy ilyen természetjáró szoba, ahol a Kárpát Egyesületnek a túramozgalomnak a múltját mutatja be több fotón. Ott is a Salgó Menedékháznak, később Dornyai háznak, Dornyai menedékháznak, turistaháznak a különböző fázisait fogjuk majd látni. Itt természetbulvár szoba, ahol itt egy ilyen kis 3D-ben nyomtatott moketten a gyerekek a
ilyen forgatható,
lehet egy ilyen forgatható moketten, hogy milyen fának, milyen termése, milyen levélzete, valamint milyen kérge van, tehát ez tapintható, jól vizualizálható, tehát ez egy edukatív eszköz arra, hogy a környék fáit megismertessük a gyermekekkel.
És látványos, itt van például az erdei fenyő, látjuk a toboz termését, a tűleveleket, amikor virágzik. Kérget is meg lehet simogatni.
3D nyomtatott kis struktúrában. Itt a túrajelzéseket, turistajelzéseket láthatjuk, az összekötő utat, a sáv, ami egy főút, kör, ami forráshoz vezető utat jelöl. Egyébként ezek például ilyen puzzle-be és ilyen kis kirakóba is elérhetők.
Ezek a fő turistaútjelzések, úgy már láttam már olyat is, ami egyedi, vagy valamilyen területre szabott, vagy témára szabott.
Így van, nálunk is van például több, például a Mária út is, amit itt nem látunk. Megjelent, ami újdonság, ez a Horizont kerékpárútnak a jelzése. Az is lassan elért minket Salgótarjánt, és megy föl a Medvesre, folyamatban van a Horizont kerékpárút. Ez olyan, mint a kerékpáros kék túra, tulajdonképpen csak egy narancssárga jelzése van. Ez a Kohász út mentén fog valószínűleg végigvezetni Ózd térsége felé, és akkor úgy megy körbe az országon.
Ezeket érdemes figyelni, főleg ha az ember az erdőben túrázik, hogy merre is ne térjen le az ösvényről. Felvidéki festők szobája,
ez is egy ilyen foglalkoztató, memória játékot. Kis székekből pedig egy mustófestményt lehet kirakni.
A kis sámliknak a ülő felületén van egy képrész, és hogyha az összes sámlit összerakjuk itt a közép részen mondjuk, akkor ki lehet belőle rakni egy Mustó János képet. Sőt, én úgy látom, hogy ez valamelyik várnak lehet a kép. Itt az egyiken a csúcs van.
Itt a memória játékon is láthatjuk, hogy ezt a festményt kell belőle kirakni.
Somoskői vagy a Salgói vár.
Így van, Somoskői vár és az alatta elterülő falu. Nyilván a színek azért mások magán az eredeti művön is, a reprodukción is, a memória játékon is, és nehezítésként egy kicsit fakóbbak a sámlin is.
Jönnek a gyerekek, előre bejelentkeznek a pedagógusok, és akkor hozzá.
A pedagógiai foglalkozás is szokott lenni a Dornyai Múzeummal együttműködésben. Egyébként a kiállítás létrehozásában is nagy szerepet vállalt a Dornyai Múzeum. Valamint nyitvatartási időben szabadon és ingyenesen használható.
Az épület emeleti részén előadóterem, a turista mozgalom és a Dornyai ház történetét bemutató szoba található.
Hátizsákot látunk itt, korabeli túraeszközöket, messzelátót, régi távcső, tájoló, elemlámpa, síléccek, fa, síléc.
Ez az 1920-as, 30-as évek, a Leventék annak idején itt gyakorlatoztak, itt volt tulajdonképpen a kiinduló pontjuk, itt tartották az edzéseket. Tehát ez annak idején a kori honvédelemnek egy jelentős részét, eszközét láthatjuk itt.
Fényképezőgép, túrajelvények, tehát minden, ami a túrázásnál fontos tárgy lehet, akár a megörökítéshez, és hát ugye emlék az, hogy végigjárt egy-egy útvonalat.
Hát itt is egy olyan fél órát, egy órát nyugodtan eltölthet az ideérkező turista azzal, hogy körbenéz.
Tehát a Magyarországi Kárpát Egyesület Salgó-Tarjáni osztálya 1923-tól 1944-ig létezett.
Igen.
Ez pedig a Salgó Menedékház 1965-től Dornyai Turistaház. Tehát itt a ház története.
87-től indul az idővonal, Dornyai Béla 1930-as évek, 1932-ben a névadónak tehát ő nagyon fontos része volt egyébként a helyi turista mozgalom kialakulásában.
Ő itt élt Salgó-Tarjánban?
Salgó-Tarjánban. És akkor itt a diákjaival láthatjuk egy fotón, a Karancs-hegységen a Védkunyhó építésekor 1936-ban, és ahogy elindul az idővonal, Pécskőhegyi bazaltbánya, Somoskői bazaltömrésről látunk korabeli fotókat, valamint azt, hogy indul ennek a Dornyai Turistaháznak, az 1930-as évek második felében. Ott érdekes, hogy abból a bükkösből, ami körülvesz minket, még semmi nincsen, és innen a teraszról jól láthatjuk a Salgói várat.
Jól láthatták egykor.
Igen.
Meg most ugye takarásban vannak a fáktól. Itt láthatjuk a forrásokat, egy-két forrásképet.
Gyakorlatilag ez a bocfás forrás, ez innen nyerte a menedékház a vízét. Ez jelenleg lentebb van vezetve, és a Kilián György úttörő csapat újította meg a forrást valamikor a századforduló közepén. 1965 környékén, akkor igazából ezt a bocfás forrás, ez terve van véve, hogy így 27-28 környékén majd most a környék rekonstrukciója folyamán talán vissza lesz állítva.
Több forrás ered, köztük az Agyva folyó forrása is valahol itt van.
Forrása is, a Salgóbányán, több forrásból, azt egyébként a hétvégén lett átnevezve az öregségi víz, Fancsik János forrása, ugyanis ő a mostani, tehát az újkorban tulajdonképpen így 1950-es, 60-as évektől ő nagyon jelentős alakja volt mind a Madártani Egyesületnek, mind a helyi fotós életnek, mind pedig tulajdonképpen a turisztikai vonalnak, annak ellenére, vagy még inkább azért, mert ő egy ilyen helyi reumatológus főorvos is volt, országgyűlési képviselő is, valamint a helyi, hát tulajdonképpen akkor polihisztora. Egyébként az öregségi víznek a forrását is ő hozta létre, ő volt a forrásfoglaló.
Az Agyva a leghosszabb olyan vízfolyásunk, amely Magyarországon ered. Teljes hosszában hazánk területén halad, majd Szolnoknál torkollik a Tiszába. 179 kilométeres útja során 4 vármegyét és több mint 20 települést érint. A fákon jelölt és a forrás irányába vezető turistajelzéseket érdemes követni, ez vezet a szépen kiépített, folyton csobogó forráshoz.
Szintén egy ilyen tölgyesen keresztül. Egyébként a Medves-hensíknak egy része az mezőgazdasági művelés alá legeltetnek rajta szarvasmarhákat. Tehát amellett, hogy egy kiemelten védett területről beszélünk, bizonyos részein mezőgazdasági tevékenység folyik.
És ez már a tavaszi erdő. Jaj, de szép. A földnapján beszélgetünk egyébként. Pont ma van, április 22-én a földnapja. De érdekes madárhangok ezek.
Sípoló.
Szajkó?
Érdekes, hogy itt több forrás is táplálja. Tehát Zagyva forrásvidékeként hivatkoznak erre a területre. és mindez a most már Fancsikno forrásnak nevezett régebben öregségi víz, ami a, tulajdonképpen a bánya víznek egy kifolyása, valamint két másik forrás is táplálja a Zagyva forrásvidékét. Egyébként több forrás is található itt a túróútvonalak mellett, tehát a Petőfi forrás, a Losonci Anna forrás, ha átmegyünk a határon, akkor ott a Jégeres, valamint a Krúdi forrás is, és ha fölmegyünk a Medvesre, ott pedig a Középbánya tó alatt a Bukovinszki forrás, valamint a Medves magosa alatt az Ickós kutakat is megtalálhatjuk.
Akkor itt átkelünk a Dágványon, kicsit saras a rész. Vizes, ez nagyon ritka, itt csak így hirtelen feljött, ott is van egy ilyen kis mocsár
oldalt. Azért a forrás kifolyása azért az több felé, tehát van egy foglalt forrás, valamint az öregségi víz a bányából azért utat talál magának a forráson kívül is.
És megérkeztünk a forráshoz. Itt van egy pici falból, egy kőfalból csobog ki a víz. Jellemző, hogy egész évben megvan a víz?
Ez egy nagyon szép bővízű forrás egyébként. Sokszor, amikor a Zagyva elapad, itt a forrásból még akkor is folyik a víz.
És a folyó konkrétan honnan kezdődik? Tehát honnan számítják?
Gyakorlatilag innen számíthatjuk ettől a forrástól. A többi forrás az kicsit lentebb található, tehát valószínűleg ez a legkorábbi pontja. A vízgyűjtő területe az a Medves fennsík alatt található, de hogy ez a magyar részről, vagy már a szlovák oldalról jön, ezt igazából nem tudjuk.
Itt vajon milyen a vízminősége? Iható?
Nagyon
mennyire
vizsgáltam? Iható, egy picit magasabb a vasnak az értéke, de ugye a bányának a szénkészlet ez gyakorlatilag megszűni, mint egy ilyen aktív szenes. Tehát iható, finom, érdemes megkóstolni egyébként.
A forrást Fancsik Jánosról, a Salgótarjáni Kórház egykori főorvosáról nevezték el. Munkája mellett lelkes természetjáró volt, lokálpatriótaként különösen a karancsmedves vidékét szerette. Az Zagyva forrását elhagyva, utunkat hamarosan a Salgóbányai Geocsodák házában folytatjuk. A Geocsodák házát Salgóbányán a régi bányakaszinó épületében alakították ki. Udvarát gyógynövényágyások, andezit és bazaltkőkert teszi látványossá. Termeiben a medves vidékét bemutató informatív és interaktív kiállításokat, gyűjteményeket találhatunk. Kollár Norbertet, a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezető helyettesét hallják.
Magáról Salgóbányáról azt érdemes tudni, hogy ez egy bányásztelepülés, szénbányásztelepülés. Itt az utca végén volt valamikor az István táró, ami Nógrád megyének az első és egyben a legmagasabban fekvő bányája volt. Az 1800-as évek végén kezdték el itt a szénkészletnek a kitermelését, és ez az épület is a bányához tartozott. Először élelmiszerraktárként, népboltként, majd a 1930-as évekre bányakaszinóként a kulturális élet központja volt. Jelenleg 2015-ös felújítása, valamint a 2018-as kiállítás frissítése óta ennek az alapvető funkciója egy múzeum. Többféle kiállítást tekinthetünk meg itt. Egyrészt a geoparki élménytárat, ami a Novohrad-Nógrád geopark értékeit hivatott bemutatni. Van egy Salgóvár évszázadai kiállítás részünk, ami a Salgóvárra fókuszál, valamint Zente Ferencnek, tehát itt Salgóbányán született, édesapja volt a helyi bányának a gondnoka bányamérnökként, neki állít emléket. Van még egy határőr kiállításunk, és gyakorlatilag van egy időszakos kiállításunk Komlósi Erzsébet operaénekesnőnek, aki szintén a falu szülötte volt. És itt a geoparkos élménytárban állva láthatjuk a Novohrad-Nógrád geoparknak egy térképen a kiterjedését. 28 szlovák, 64 magyar település alkotja a geopark területét. Ez volt az első határon átnyúló UNESCO globális geopark.
Egységes valamilyen szempontból? Tehát akár földtanilag, geológiai?
Földtani geológiai szempontból egységes területnek kell lenni a geopark területének. Azért húzták meg ezeket a határokat, mert így találták ezt a geológiai egységet, hogy ez egy együvő tartozó terület, és ugye, mint tudjuk, a geológia az nem ismer határokat. Narancssárga vonallal az államhatárt, országhatárt láthatjuk, és nagyon sok ilyen kis gyémántszerű pontot látunk a geopark térképén. Ezek mind olyan érdekességek, geoszájtok, ahol valamilyen geológiai értelembe vett látnivaló érték található, nem mindenhol kiépített látnivalóról beszélünk. Ez egy hatalmas lehetőség is, geoparkos, valamint turisztikai léptékben is, hogy az itt lévő látnivalókat egyszer majd mindegyiket látogathatóvá tegye. Vagy a geopark, vagy a turisztika, vagy a helyi önkormányzat, ez igazából mindenkinek érdeke, meg a lehetőség az adott. Jelenleg a kiemelt geoszájtjaink az a határ túloldalán Ajnácskő, Fülekvára, ami szintén egy vulkanikus salakkúpon helyezkedik el, Ipolytarnócot említhetném még meg, Somoskőnél a bazaltorgonákat, a Somoskői várat, Kazár, Ririolit tufa erózió, amit híresebb, a Kisharttyán község kőlyuk oldalát, ami egy barlangszerű képződmény. A határokon átnyúlva Ipolytarnócról megközelíthető még a Mucsényi Fatörzs barlang is. A két túra útvonalon Ipolytarnócról, valamint Mucsény községből is megközelíthetjük. Nagyon érdekes, ugyanis egy vulkáni hamu által betemetett hatalmas fatörzs erodálódása, felszínre kerülése után egy ilyen emberi léptékben bejárható tulajdonképpen barlang került felszínre.
Igen, ugye a bazaltról majd még lesz szó, mert ugye ez az alapkőzet a medvesnek.
Így van. Tehát a medvesnek a bazalt, a karancsnak pedig az andezit az alapkőzete. Egyébként a Novohrad-Nógrád geoparkot viccesen ilyen kavicsos geoparknak is szoktuk hívni, ugyanis nálunk a vulkanikus értékekre épül főként a geoparknak a látnivalói tulajdonképpen. Vagy egy vulkanikus hamuról beszélünk, mint a riolit tufa erózió, vagy például ezek a bazalt oszloposságok, vagy andezit oszloposságok, amit mondjuk Béren találhatunk, vagy a somoskői bazaltorgonák, esetleg a szilváskői szintén bazaltorgonák. Ugyanis a bazalt oszloposság az a geopark területén belül nem olyan ritka, viszont a geopark logójában látható somoskői bazalt orgonák, bazaltömlés, ez a hajlított bazalt orgona formáció, ez viszont egyedülálló.
És ez a lávának a megszilárdulása? Tehát ez a láva folyáshoz köthető, hogy így alakult ki, és ilyen formát vett fel?
A szakemberek azt szokták mondani, hogy vagy egy üregrendszerbe betüremkedő, vagy egy üledékes összletben veszi föl ezt az érdekes formát kihűlés közben, és ugye a kristály szerkezet alapján, a nyomás viszonyok alapján áll össze, hogy ezek mekkora, milyen sűrűségű ilyen oszlopok lesznek.
Rendes éle van, és olyan, mintha gerebjézve lenne a hegyoldal.
Ez egy 5-szög, 6-szög, 8-szög formáció. Ellentétben például a Salgóvárának a vulkánjának, ott például ezek a lisztes zsák formációkat figyelhetjük meg. Nem ezeket a szép szabályos oszlopformákat, mint akár Szilváskőnél, akár itt a Somoskői Bazaltorgonánál. És érdekes egyébként a bazaltnak és az andezitnek az oszloposságában a különbségek, hogy itt például a Somoskői Bazaltorgonánál ennek az 5-szögletű, 6-szögletű formációnak ennek az átmérő egy ilyen 15-20 cm, mint például a Béri andezit csúszdánál ilyen 60-70-80 cm átmérőjek az oszlopok.
Látunk mikroszkópokat, meg lehet a köveket, vagy az apró morzsalékokat.
Kőzegyűjteményt, nézegetni. Ősmaradványokat, ásványokat, különféle kőzeteket.
Csigamaradványok vannak itt, kagyló lenyomatok, kagyló maradványok, ritka és drága kövek, ritka drága kövek, ajnácskőről.
Ajnácskőről származik állítólag a Szent Korona zafírja az abroncson. Itt egyébként kiállítva láthatunk egy úgynevezett zafír korundot, ott csillog benne az a kis kékes kis pötty. Ez a bazaltnak egy szennyezője, érdekes, hogy szennyezőnek hívjuk ezt a drágakövet.
Vulkánok működéséről egy látványos ábra, illetve a sarokban az, hogy hogyan is néz ki egy vulkán, hogyha ha keresztbe vágnánk a keresztmetszete, mi zajlik a mélyben, és aztán a felszínre jutva.
Valamint látható itt egy kőzetfelismerő játék is, ezt nagyon szeretik egyébként az ideérkezők, akár felnőttek, akár gyerekek. Itt különféle kőzeteket kell a helyére pakolni, majd amikor már úgy gondoltuk, hogy helyes a sorrend, akár gránátos andezit, megkövesedett fa, kalcita bazaltban, osztriga héjak, ezeket, hogyha föltettük a kőzetfelismerő gépre, az általunk helyesnek vélt formációba, megnyomjuk a piros gombot, és a gép megmondja, hogy jól helyeztük el a kőzeteket. Hát most nyomunk egy piros gombot, így első ránézésre is helyesnek tűnik a sorrend. És akkor a helyes kőzeteknél ez zölden virágít, valamint ilyen csipogó hangot hallat a gép. Most abszolút sikerült megoldani. Megcserélünk kettőt, és akkor lesz egy helytelen sorrend, akkor az első még ugyan zöld, de a második már piros jelzést és egy ilyen másfajta hangot hallat. Akár a hozzánk érkező felnőtteket, gyerekeket ilyen játékos formában ismertessük meg velük. Thank you.
Itt pedig a bazalt kockákat láthatjuk, kockakőre faragva.
Kockakőre faragva, valamint fut egy kisfilm az egyik kijelzőn, a kőbenyászott szerszámai mellett, ahol Balázs Pali bácsi az utolsó, még a filmkészültekor élő úgynevezett Ritzer, Ritzernek hívtuk az itt tevékenykedő kőfaragókat, ő mutatja be, hogyan készült a kockakő.
A macskakő tulajdonképpen.
Macskakő, kockakő, ez ugye a hát többféle álláspont teória létezik, hogy miért hívjuk macskakőnek a macskakövet. A legvalószínűbb megoldás az az, hogy az ideérkező, annak idején jelentős munkás migrációval ideérkező ritzerek, német anyanyelvűek, németben már a macskaüki bánya létrejött előtt volt ez a Katzenkopfstein, tehát macskafejkő kifejezés, ami átragadta a macskaüki bányára, majd onnan a macskakőre. És ez a macskaüki bánya volt az egyik legjelentősebb kockakő kitermelésére a környékbeli bányák közül, ahonnan Párizs utcáit, Budapest utcáit is ellátták ezzel a remek építőanyaggal.
Látjuk az eszközeit is, és látjuk most azokat a mozdulatokat, ahogy a nagyobb darabból lepattintja, vagy kipattintja, megformálja ezeket a kocka alakú köveket. Hogy az egységes legyen, méretre is nagyjából azonos legyen.
Igen, a nagyobb bazalt kockákat, azokat épületek falazatához használták támfalakhoz, ez a kisebb 9x9-es, 10x10-es macskakő pedig az útburtalatokhoz volt használatos, és ami ugye kijött a bányából, itt nem volt hulladék, mert ami esetleg nem sikerült, vagy nem felelt meg a méretnek, az eresztvényben található zúzónál, azt a látogatóközpont mögött még most is megvannak a maradványai, ott összetörték, és akkor ez az anyag ment a vasúti töltések kavicsajzatában.
Ez is ugyanúgy bazalt, csak kisebb méretű.
A kristály szerkezete miatt egy viszonylag könnyen megmunkálható, de nagyon időtálló anyag. Először megindult a szénbányászat, majd később a bazaltbányászat is, tehát a salgóbánya az inkább a szénbányászatról szólt, a salgóbánya környéki medves fensík, medvesi bazaltbányák, akár somoskőnő is inkább a bazaltbányászatról.
Átlépünk a Várak Birodalmába. A régészet és a Salgóvár évszázadai.
Évszázadai kiállítás részünk, ahol a vitrinekben megtekinthetünk eredeti műtárgyakat, amit a 80-as években folytatott ásatások alatt találtak itt a Salgóvár környékén, valamint itt megláthatjuk a különböző fázisait annak, hogy hogyan fejlődött az 1300-as évektől egészen az 1550-es évekig a várnak az építése, valamint a kiterjedése, melyik században mi az, ami állt. Találunk egy olyan makettet is, ami a feltételezett csúcspontja volt a vár építésnek 1550 környékén.
Így nézhetett ki talán egyszer.
Így valószínűsítik. Az őrektorony is sokkal magasabb, mint a jelenlegi állapota a Salgói várnak. Itt látjuk ugye a makettet, itt látjuk a fotóját a jelenlegi állapotnak. Ez a 90-es évek környékén történt rekonstrukció eredménye, de nem volt cél az, hogy várként rekonstruálják a várat, csak biztonságosá tették a romot.
Hát ugye a várformája most is megvan, és nagyon messziről látszik, tehát Salgótarján főutcájáról is, hogyha felvidék felé néz az ember, látjuk a várat.
A felvidékről is, a Karancsot és a Salgói várat, azt kiszúrhatjuk. Valamint van hogy hát megyünk a Somoskői vártól a Macskaüki bánya irányába, ez egy kedvenc fotós helyszíne mindenkinek, ugyanis együtt látszik a két vár. Ez is egy olyan turisztikai célpont, ahol egy-másfél órát nyugodtan el lehet tölteni.
épületben alakítottak ki bemutatóteret Zente Ferenc, a Salgóbányán született színművészünk emlékére.
Bemegyünk a színházterembe, valamint itt ebbe, még ebbe a kis előtérbe, amit Zente szobának hívunk, Zente emlékszoba. Itt két jelmez rekonstrukció is ki van állítva, valamint a kijelzőn fut a Tenkes kapitány, ami a legismertebb műve Zente Ferencnek, valamint itt a fotókon láthatjuk az 1920-as években, hogy hogy nézett ki az épületünk élelmezési üzletként, a fogaskerekű kisvasutat, ami a szenet szállította.
Ez egy szép kúria épület volt így, igen, a régi formáját, ha nézzük.
Kis fatornyos kis bejárata volt. Most a fatorony helyén egy kilátó kapott helyszínt a rekonstrukciókor, valamint itt az előtéren keresztül jutunk be egy színházterembe, amit jelenleg is használunk különféle eseményekre, konferenciákra, valamint itt helyezkedik el az időszakos kiállítás a Komlósi Erzsébetnek, aki operaénekesnőként vált híres, és szintén a falu születte volt.
Ez egy nagy színházterem, tehát ez akár színház előadásokat is lehetne tartani.
Legendák szerint az 1930-as években itt volt Nógrád megyének az első színes hangos mozivetítése. A kis Zente innen nézhette az előadást, és valószínűsítjük, hogy ez azért nagy nyomot hagyott benne, és így indíthatta el a színészi pályán. Többször nyilatkozta egyébként, hogy ha nem színésznek megy, akkor itt a gyerekkori helyszíne az olyan nyomást gyakorolt rá, hogy ha nem színész lett volna, akkor erdésznek megy.
És ugye ő még láthatta ezeket a bányászati, abszolút, ipartörténeti emléknek sem mondható, mert ugye sajnos nem létezik sem a fogaskerek.
István Táró az még megvan, az egykori bánya, jelenleg a vízműnek a területe. Az ott földgyülemlett bányavizet azt nem szivattyúzzák ki, tehát elárasztotta a bányának nagy részét, vízbányaként működik jelenleg, és a helyi vízmű ezt egy fizikai szűrés után betáplálja a helyi ivóvízkészletbe, tehát tulajdonképpen forrásvizet iszik a Salgóbánya és a környezete is. Valamint itt láthatjuk Rameshofer Bélát, Zente Ferenc édesapját, ugyanis ő is nem Zente Ferencként, hanem Rameshofer Ferencként látta meg a napvilágot. Ő volt bányagondnoka itt a helyi bányának, bányamérnökként. Az 1931-ben búcsúztatták el, akkor költözött el a család innen, és indult el a kis Zentének a pályája egy más irányba. Érdekes volt, hogy annak idején itt, hogy megtalálták a szénkészletet, valamint a bazaltot, hogy nem állt rendelkezésre olyan munkaerő, aki értett volna hozzá, úgyhogy Olaszországból, német nyelvterületről jöttek mindenféle mester emberek, és egy ilyen kulturális olvasztótégelyt hoztak itt létre. Látjuk az osztálykönyvéből 26-27-es tanévben a osztálynévsort, valamint érdekes, hogy itt még a szülőknek a foglalkozását is fenntüntették az osztálykönyvbe, és mindegyik valamilyen bányászathoz kapcsolódó foglalkozása volt. Beérünk egy ilyen kisebb szobába, ahol egy határőr kiállítás kapott helyet.
Határállomás volt egykor Somoskőújfalú, vasúti, közúti átkelő volt.
Nagyon nagy forgalmú határ, valamint jelentős volt itt ugye a környékbeli bányászat miatt a határforgalom.
Határkövet is láthatunk, egyenruhákban.
Egyenruhákat, valamint egy okmányvizsgáló, ezt nagyon szokták szeretni a gyerekek, ez egy UV-lámpával működik.
Okmányvizsgáló?
Okmányvizsgáló. Én hoztam be lejárt útlevelet otthonról, és
be lehet kapcsolni, ez egy ilyen
besötétítünk. És akkor nagyon sokan nem tudják, hogy mind az útlevelek, mind pedig a pénzeink, valamint a jelenleg használt okmányaink is tartalmaznak UV-fényben látható biztonsági elemeket. Itt pedig minden második oldalon megnézhetjük a régi útlevélben a szózatnak a kottáját. Ez csak UV-fény alatt látszik.
Igen, hogy most lapozgatja, két oldalon a kotta.
A jelenlegi, tehát a most érvényes útlevélben pedig minden oldalon ott van ez a kotta.
Mindegyiken ugyanaz van? Tehát minden második oldalon?
Igen, minden második oldalon ugyanaz, a jelenlegi útlevélben minden oldalon, és érdekes, hogy a 89 előtti útlevélben ez még nem volt.
Csak a picike szemeket látjuk.
Szálakat.
De ebből is nagyon kevés, egy-kettőt. Tehát akkor ez az új, a kottás, ez 1989 utáni útleveleken.
Van, és a mostani, tehát a jelenleg érvényes útlevelekben is benne van a kotta. Valamint a pénzeinkben is látunk UV-fémben látható biztonsági elemeket. Jelenleg az 500-as a leglátványosabb címletünk, azon pedig a Rákóczi induló kottája látható. A bankjegy papírjában. Egyébként érdekes, hogy még a kártya alapú személyigazolványban is van UV-fényben látható biztonsági elem. Attól függően, hogy mikori, vagy a nemzeti szín lobogó, vagy pedig egy hologrammos lovacska látszik a hátoldalon.
A Salgóbányai Geocsodák házában Kollár Norbertel, a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezetőhelyettesével beszélgettünk. A térség számos kihasznált, jól működő és több még megvalósítás előtt álló turisztikai adottsággal rendelkezik. Horvátné Ritzler Juditot, a Salgótarjáni Rendezvény, Média és Művelődési Központ turisztikai divízió vezetőjét kérdezem.
Itt a feladat megkezdése a szervezetfejlesztéssel kell, hogy kezdődjön, ugyanis Salgótarján megyei jogú város önkormányzatának számos olyan turisztikai intézménye jött létre az elmúlt jó pár évvel ezelőtti időszakban, amit fontos lenne nekünk szakszerűen üzemeltetni. Nem csak a itt lakóknak fontos, nyilván ezeket a turisztikai intézményeket elsősorban az ide látogató vendégek számára hoztuk létre, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők tálcán kínálva kapjanak olyan szolgáltatást, amit ha innen elmennek, akkor örökre megőriznek maguknak. Egy jó bemutatkozási lehetőség akár az itt élő kézműveseknek, itt termékeket létrehozóknak, és nagyon fontos az, hogy azok a szolgáltatások, amik megvalósulnak, illetve azok a turisztikai fejlesztések, azok nem csak a hozzánk látogatóknak szolgálják ki, hanem azokat is, akik a területen minden nap itt vannak, ide jönnek haza erre a területre, nem mindegy, hogy milyen környezetben vannak, és ezeket a szolgáltatásokat ők is igénybe tudják venni. Ahogy látjuk, ezt számos területen ezeket meg is teszik, szinte minden hétvégén láthatjuk itt Eresztvényben is, hogy tele van a játszótér, kirándulnak, kikapcsolódnak, igénybe tud venni, az ugye a helyieknek is szolgál. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi egy kedvezőbb természeti adottságokkal rendelkezünk, domborzatigyileg, lankásabbak, nem olyan meredek hegyoldalak vannak, tehát a nyugdíjas látogatók, a kisgyerekekkel érkezők sokkal könnyebb terepviszonyok között tudnak akár kerékpáron, akár gyalogosan közlekedni. Ilyen célcsoportjaink vannak. És ugye Salgótarjának ez a vonzere is, hogy itt az északi város részben szinte olyan, mintha önálló kis falucskák jöttek volna létre. Akár itt Salgóbányán, Rónafalun, Rónabányán, mind olyan településrészek, amiket a medves köt össze, és kiváló kirándulási lehetőség mindenki számára.
Beszélgetésünk elején szó volt a szezonalitás előnyeiről, hátrányairól. Itt ezt mennyire érzik, hogyan lehet például áthidalni egy márciustól októberig terjedő, mondjuk úgy főszezont, amiben kirándulás, erdei élmények, kerékpár, gyalogtúra beilleszthető, és akkor van egy 3 hónap, amikor talán mondjuk nincs hó, sajnos, de azért a téli szezonban mit lehet kínálni? Vannak-e ilyenre tervek, elképzelések?
Van elképzelés arra, hogy ezt minél jobban megnyújtsuk, ezt a szezont. fel kell készülni minden lehetőségre, tehát hogyha nekünk kiváló lesiklópályáink voltak, nyilván a hóviszonyok már nem olyanok, mint korábban, de azért láttuk most is, hogy voltak olyan időszakok, amikor annyi hó esett, hogy most milyen jó lett volna, hogyha erre rá tudtunk volna készülni, ha lett volna egy szánkóversenyünk, akár a helyi lakosoknak, meg a hozzánk látogatóknak tudtunk volna olyan rendezvényeket azonnal. Tehát, hogy nekünk akkor kelljen kitalálni, hogy hú, leesett a hó, akkor most mit csináljunk, hanem mi már készülünk rá. Nekünk voltak terveink a látogatóközpontban és a geocsodákban is, hogy sítúra leceket, mert hogy nekünk a medves fennségünk olyan terület, hogy nagyon sokáig meg tud maradni a hó. Nyilván itt ugye a Bükkeni Nemzeti Parkkal is együttműködve kell, mert hogy ez egy fokozottan védett terület. Viszont meg kell engedni az embereknek is, hogy bemenjenek a területre addig, ameddig nekik szabad. Tehát nekünk kell ezt irányítani. Például a sítúrázáshoz nem kell olyan vastagságú hó, hogy most mindenhol legyen. Ha mi ezzel tudjuk megnyújtani egy kicsit itt a hegyvidéken a turizmust, akkor igenis valamilyen módon kompromisszumot kell kötni.
Külön túra típus akkor ez is mozgásforma.
Nem kell hozzá feltétlenül sífutó tudás, hanem az ember tényleg használja két lábát, amit gyalog használ, és nordic walkingozik, akkor télen fel tudja csatolni, és biztos, hogy erre lenne kereslet, mert ez egy olyan terület, amivel nem igazán foglalkozik akár országos szinten, és én nem nagyon látom ehhez hasonló kezdeményezést. És nekünk a medves fennségünk, hál' Istennek, olyan ugye a magassága miatt, illetve a terepviszonya miatt, hogy ott, hogyha egy nyom meg van csinálva, és az le van annyira nyomva, akkor az elég hosszú ideig meg tud maradni.
Horvátné Ritzler Juditot, a Salgótarjáni Rendezvény, Média és Művelődési Központ turisztikai divízió vezetőjét hallották. A hétfői messzelátónkban maradunk még Salgótarján környékén, medves bejáró erdei túrára indulunk. Felkeressük az egykor működő kőbányákat. A nagy, közép és kisbányák geológiai képeskönyvek. Lapjain érdekes bazaltformációkat, üregeket, vízfolyásokat és egy hangulatos tengerszemtavat is csodálhatunk majd. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.